Kedves hallgatóink, a következő percekben Kis Krisztinával, a Miskolci és Jobb személyzeti tanácsadó BT cégvezető tulajdonosával beszélgetünk, hiszen május 1-e a munkaünnepe. Sokaknak talán az a mondás jut eszébe, hogy a munka nem esít. Szakemberként önnek mi az első gondolata, hogyha a munkával kapcsolatba kérdezem?
Először is üdvözlök mindenkit, és nagyon köszönöm ezt a lehetőséget, hogy beszélgethetünk itt a munkával kapcsolatban. Teljesen egyet tudok érteni ezzel a gondolattal, hogy a munka nem esít, a munka erőt ad, a munka épít és fejleszt mindannyiunkat. Korábbi tartalmához képest én azt gondolom, hogy most, május 1-én már kicsit másképp ünnepeljük a munkát, illetve más jellegű munkát ünnepelünk, de a lényeg, a tartalom mindenképpen ugyanaz kell, hogy legyen. Egy jól végzett munka az nem csak a társadalomnak, az egyénnek is abszolút hasznos lehet. Nem kell magyaráznom, hogy a társadalom szempontjából mennyire fontos az, hogy az emberek dolgozzanak, az emberek értéket teremtsenek, munkájukkal, szolgáltatásaikkal hozzájáruljanak ahhoz, hogy épüljön, fejlődjön nem csak országunk, térségünk, hanem akár a közvetlen környezetünk is. Ugyanakkor az egyén szempontjából is rendkívül jelentőséggel bír az, hogyha munkát végez, főként akkor, hogyha olyan feladatokat lát el, ami számára fontos, kihívást jelent, netán-tán élvezi, hisz nem egy esetben találkozunk olyan emberekkel, akik élvezik a munkát. Nem csak örömöt okoz magának azzal, hogyha elvégez egy feladatot, hanem az önbecsülését is erősíti, az önértékelését is javítja az embernek a sikerélmények által, amit elér a munkája kapcsán.
Mint ahogy az élet számos területén ugye nem egy síkban működik minden, a munkával is talán sokszor így vagyunk, hogy sikerélmények érnek, olykor kudarcok, kihívások várnak ránk. Ennek a feldolgozásában, vagy ezeket a helyzeteket megélve, mik azok, amik ilyenkor átbillenthetik az embert?
Számtalan emberrel találkozunk munkánk során, nem csak mint fejvadász, vagy mint közvetítő, hanem mint karriertanácsadó, coach is, jelen vagyunk a munkaerőpiacon, és ezen munkák folyamán beszélgettünk az embereknek ezekről az élményeiről. Az, hogy valakinek sikerélménye van, lehet ugyanolyan érdekes helyzet, mint egy kudarc élmény. Mindent másképp dolgozunk fel, mind a sikereket, mind a kudarcokat. Ami talán örökérvényű szabály lehet, és többeknek problémát okoz, az a különböző kudarc helyzetek feldolgozása. Jó magam azt szoktam mondani, hogy nincs olyan, hogy kudarc. Minden helyzet visz valahova, minden döntés, amit meghozunk, még ha az adott pillanatban úgy néz ki, hogy egy rossz döntés volt, a jövőnket építi, hiszen tanulhatunk belőle. Nem kudarcok vannak, hanem olyan helyzetek, amikből tanulnunk kell, amiből meg kell néznünk, hogy milyen fejlődési út visz kifele minket. A sikerélmények kapcsán pedig nagyon fontos az, hogy megőrizzük azt a fajta értékrendünket, amivel mindig is bírtunk. Köznyelven szólva, ne szálljon el velünk a világ, hanem mindig a két lábon, a talajon állva tudjuk értékelni ezeket a sikereket, és akkor leszünk folyamatosan azon a szinten, munkában, magánéletben, értékrendünkben, ami hosszú távra előre visz. A helyzetek változnak. Lehet, hogy egy adott pillanatban sikerként élünk meg valamit, de az nem jó irányba fog végül vinni minket, és ez fordítva is igaz. És azt is látni kell, hogyha valaki túlságosan túlértékel egy-egy sikerhelyzetet, abból visszájára fog fordulni, mert egy következő élethelyzetben már nem fogja tudni kamatoztatni azt a pozíciót, amiben eddig volt. Számtalan ilyen esettel is találkozunk. Ha ennyi tapasztalatot megoszthatok most a munkaerőpiaci helyzettel kapcsolatban, sok esetben a legnagyobb pozíciókban ülő emberek találnak a legnehezebben munkát a következő életszakaszra, mert hogy jóval kevesebb a vezetői pozíció, és jóval kevesebb az a lehetőség, amivel ők szembe tudnak találkozni, aminek meg tudnak felelni. Tehát én azt gondolom, hogy mindent a helyén kell kezelni a munkavilágában is. Mindenki értékes a maga helyén. Mindenkinek a munkája érték, legyen az egy bármilyen pozíció is, amiben dolgozik. Lehet az egy értékesítő egy boltban, lehet az egy felszolgáló egy étteremben, lehet az egy mérnök vagy egy könyvelő bármilyen cégnél. Mindenki a maga helyén értéket teremt.
A több mint másfél évtizedes tapasztalata, amit ebben a térségben ennek a cégnek a vezetőjeként, tulajdonosaként töltött el, figyelhető-e meg változás vagy alakulása annak, hogy mikor érzik, és mik azok a kritériumok, amiket megfogalmazva maguknak a munkavállalók jól érzik magukat egy helyen, egy pozícióban, csak hogy mikor vagyunk jó helyen?
Ez egy nagyon összetett kérdés, és hozzá kell tegyem, hogy közel 30 éves tapasztalatom van most már itt ezen a szakmai területen, bár az első 15 évemet vállalati oldalon töltöttem, és utána kerültem ebben a tanácsadói szférában vezetői pozícióba. Nagyon sokat változott mind a piac, mind a társadalom, illetve azok az elvárások, ami a munkaerőpiaci szereplőket jellemzi. Ha csak az utolsó 2-3 év történéseire gondolunk, amikor volt egy COVID-helyzet, egy pandémia, ami nagy mértékben befolyásolta akár egy home office munkavégzés lehetőségét is, már látjuk, hogy ez a világ mekkorát változott. A COVID előtt jóformán eszébe nem jutott a cégeknek, hogy home office-ban lehet foglalkoztatni a munkavállalókat, azóta viszont olyan szinten épült be a munkáltatók életébe, életvitelébe, hogy egy napi rutinná vált, és sok cég esetében mind a mai napig fennáll az a fajta munkakultúra, hogy lehetőséget teremt arra, hogy az emberek otthonról is dolgozhatnak. Egyrészt ez a munkáltatók részéről most már egy lehetőség, amivel tudnak élni. Másrészt a munkavállalók részéről ez egy nagyon fontos kérdés, és akkor érzik igazán jól magukat, hogy egyrészt ez a bizalom megvan a cégek részéről, a munkáltatók részéről, másrészt megvan az a fajta döntési szabadságuk, hogy ők hogyan osztják be a munkaidejüket. Tehát akár ez is egy jó példa lehet arra, hogy hogyan változtak ezek az elvárások. 30 évvel ezelőtt egy alakuló társadalomban, amikor éppen csak kiléptünk egy szocializmus kereteiből, teljesen mások voltak azok az elvárások a munkavállalók részéről, amit megfogalmaztak. Sok esetben sajnos örültek annak, hogyha munkájuk van, hiszen az volt az az időszak, amikor rengetegen elvesztették a munkájukat, és egy ugyanilyen időszak jellemezte a vállalkozó, illetve cégtulajdonosi létem elejét, hiszen 2008 körül kezdett élesben működni a cég, amikor volt egy újabb válsághelyzet, szintén egy elég magas munkanélküliségi számmal. Ott a legtöbb esetben az volt a lényeg, hogy egy jól behatárolt feladatkörben munkát kapjanak a munkavállalók. Manapság dúskálnak a lehetőségekben, hiszen munkaerőhiány van a legtöbb pozícióban a munkaerőpiacon. Ennek eredményeképpen már sokkal inkább meg tudják fogalmazni, hogy milyen igényeik vannak, mire van szükségük a munkáltatóktól, mik azok az elvárások, ami nélkül ők, vagy ahogy szoktuk mondani, KU kritériumok, ami nélkül ők nem hajlandóak elvállalni egy munkakört. És ahogy mondtam, ezekben már nagy rész benne van a home office lehetőség, de érdekes mód egyébként nem feltétlen csak a bére meghatározó, illetve sok esetben ez inkább csak a fizikai munkakörök esetében. Viszont a szellemi munkaköröknél maga a termék, a szolgáltatás minősége, jellege, az, hogy mennyire tud azonosulni az adott céggel, a vállalat kultúrájával, milyen egyéb lehetőségei vannak, fejlődési lehetőségei vannak, sokkal fontosabbak a munkavállalók számára, mint maga a bér.
És ugye az atipikus foglalkoztatási formáknak egyéb lehetőségei is jobban előtérbe kerültek az elmúlt időszakban, elmúlt években.
Mondanám, hogy hál' Istennek, mert hogy nekem ez mindig is szívügyem volt, és több esetben is akár az egyetemi munkáim során is foglalkoztam ezzel a lehetőséggel. Meg kell mondjam, hogy szerintem ez az atipikus foglalkoztatási formák egy nagyon jó kiegészítő lehetőség a munkaerőpiacon, főleg egy ilyen munkaerőhiányos időszakban, hiszen az a kismama, aki visszajön részmunkaidőbe dolgozni, már hozzá tud adni a szervezet életéhez, és sokkal többet, mint hogyha egyáltalán nem lenne ott. Tehát ezeket a feltételeket a cégek most már alkalmazzák, szeretik, és igyekeznek megvalósítani ezeket a lehetőségeket. Egy home office-nak természetesen egy termelésben, shop floor-on nincs relevanciája, ott ezt nem tudják megoldani. Vagy egy olyan műszakrendnek, ahol van egy olyan műszak, ami csak délelőtt és műszakban dolgozik, hiszen egy termelés akkor jó, hogyha folyamatosan működik. De ezen kívül, amit lehet, igyekeznek a cégek is bevezetni, mint atipikus foglalkoztatási formát, hogy ezeket a helyzeteket megoldják, és ahogy mondtam, erre a munkavállalóknak is igénye van.
A környezetben vagy azon a munkahelyen, ha jól érzi magát a munkavállaló, akkor az a munkáltatónak is hasznára válik.
Igen, a well-being ez egy nagyon közkedvelt fogalom, és egyre jobban látják a munkáltatók, hogyha valaki jól érzi magát az adott munkakörben, munkahelyen, akkor sokkal jobban tud teljesíteni, kevesebb lesz a táppénzarány, több lesz a letöltött munkaidő, Összességében jobb a közérzet, és ezzel a vállalati kultúra is erősödik, de ez egy oda-visszaható hatás, mert hogyha a vállalati kultúra jó és támogató, segíti a munkavállalókat abban, hogy megvalósítsák önmagukat adott keretek között, akkor ők is sokkal jobban tudják érezni magukat, és alakítják úgy a kultúrát és a szervezetnek az imidzsét kifele, ami szintén nagyon fontos, hogy eladható a munkaerőpiacon a cég maga is, és ezzel munkaerőt is tud bevonzani. Tehát egy jól működő cég odafigyel a saját belső munkavállalóira, azért is, hogy megtartsa őket, hiszen a megtartás a legjobb toborzás, de azért is, hogy kifele megmutassa a munkavállalóknak, vagy a potenciális munkavállalóknak, hogy ő egy olyan cég, akik foglalkozik velük, érdemes oda menni dolgozni, és ezzel könnyebben fog munkavállalót is találni.
Beszéltünk arról, hogy mikor érzi jól magát egy munkavállaló egy adott munkakörben, munkahelyen. Nagyon sok fiatalnak is igyekeznek önök is tanácsot adni, hiszen a pályaválasztás az bizonyos életkorban ugye mindenkit elér. Akár az általános iskola most végzős vagy 7.-8. osztályosainak, akár az egyetemre, a felsőoktatási intézménybe készülők, nekik milyen tanácsokat tudnak adni, hogy választanak, miket tegyenek a mellegre ilyenkor?
Egyrészt azt gondolom, hogy nem lehet elég korán elkezdeni azt, hogy megismertessük a gyerekeket különböző területekkel, szakmaterületekkel, és nem csak egy reklámmal, hanem inkább egy valós tartalommal kell, hogy megismerjék ezeket a szakmákat. Nem azt mondom, hogy egy 6 éves kisgyermeket el kell vinni gyárlátogatás egy olyan helyre, ami nem kelti fel az érdeklődését, de mondjuk egy középiskolára készülő diáknál már igenis van értéke annak, hogyha elmegy megnézni egy termelő egységet, elmegy egy vendéglátóhelyre, különböző szakmákat megismerni, elmegy egy egészségügyi intézménybe, mert hogy akkor látja, hogy mi a valós tartalma egy-egy munkakörnek, át tudja gondolni, hogy ez neki való, vagy nem. Nagyon fontos már ebben a korban is a kompetenciamérés, ami egyébként még mindig azt mondom, hogy egy olyan objektív szűrés, ami segíti a döntéseket, de egy jó családi kapcsolatban, azt gondolom, hogy a szülőnél jobban, senki nem ismeri a gyermeket, és a gyermeknek is ismernie kell saját magát, tehát abban, hogy ki, hova, mit szeretne tanulni, leginkább ezeknek a szereplőknek van szerepe és döntési joga. Tanácsokat lehet adni, de mindenkinek azt kell csinálni, amiben tudja, hogy jó, amiben esetleg jól érzi magát, és amit hosszú távon is szívesen csinál. Eltévedni lehet, változtatni lehet, hiszen az a fiatalság dolga, hogy próbálkozzon és bontogassa a szárnyait. Ha kipróbált valamit és nem működik, akkor időben kell váltani, és nem beleragadni egy-egy szituációban. Ezzel nem azt mondom, hogy mindenáron váltani kell, ha már dolgozott, de azt igen, hogy az egyetemi évek alatt például ismerje meg több területet, netán menjen el dolgozni, hiszen, ahogy mondtam, a munka nem esít, és próbálja ki magát, hogy mit tud csinálni, mi az, ami belefér még a tűrés határába, és mi az, ami nem. És ez ugyanígy vonatkozik a középiskolai végzettségű diákokra is, akik esetleg szakmát tanulnak. Ezekben egyébként nagy segítsége van a duális képzésnek, mind a tanulóknak, mind a cégeknek. Ez segítség lehet, de emellett is érdemes megismerni minél több területet, hogy jobban tudjon dönteni a fiatal.
És még egy záró gondolat, a váltás lehetősége felnőtt korban is ugye az ember előtt van. Ennek mennyire változott a kultúrája? Talán egyre többen képzik magukat át, tovább.
A folyamatos tanulás minden munkakörnél fontos, én azt gondolom. Sokan vannak olyan helyzetben, és talán ez egy picit előbbre is húzódott, hogy 35-40 éves kor körül kiégnek egy nagyon pörgős munkahelyen. És ilyenkor találkozunk olyan emberekkel, akik teljesen átalakítják az életüket, és akár egy multi környezetből úgy döntenek, elmennek különböző kreatív munkakörökbe, vagy esetleg vállalkozásokba, de ugyanígy fordítva is van, hogy egy adott szakmáról úgy dönt, hogy átképzi magát, és teljesen mást akar csinálni, akár szervezeten belül is. Vannak cégek, akik szintén ezt nagyon jól csinálják, és amikor érzik azt, hogy egy munkavállaló elfárad, egy adott munkakörben rotálják cégen belül, hogy ne veszítsék el az értékes embereket. Ez egy nagyon hasznos dolog, hiszen már egy olyan embert kapnak egy másik pozícióban, aki jól ismeri a céget. Erre nagyon jó példákat is lehet mondani. Csak hogy egy személyes vonatkozása is legyen ennek a beszélgetésnek, én nagyon büszke vagyok a csapatra, és arra, hogy a legtöbb kollégám már 10 vagy még annál több éve is velem dolgozik, és mindig odafigyelünk arra, hogy megtalálják a megfelelő kihívásokat, és hogyha látjuk azt, hogy valami nem okoz már örömet, akkor abból egy picit kiszakadva mást is csináljanak. Ezért lett az a döntés, hogy támogatjuk a fejlődéseket, fejlesztéseket, a tréninget, a coaching képzések megszerzését. És nagyon fontos az, hogy jól érezzék magukat a csapatban, ezért is kezdtünk el más irányba is mozgulódni, nem csak a munkaerőközvetítés és fejvadászat irányába, hogy akár ebben is tudjunk fejlődni, és tudjanak a kollégák is fejlődni, és sikereket találni.
Én további sok sikert kívánok önöknek, és hogy sikeresen tudjanak minél többeket támogatni, akik önökhöz fordulnak, és köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Kis Krisztinával, a Miskolci és Jobb személyzeti tanácsadó BT cégvezető tulajdonosával beszélgettünk.